Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta, de mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ezen a nagy péntek estén hálás szívvel jövünk hozzád, és köszönjük meg mindazt, amit értünk tettél. Hiszen nagy péntek a te szereteted megnyilvánulása arról beszél, hogy te a legtöbbet adtad, a legtöbbet tetted a mi megmentésünkért, amit tenni lehet. Dicsőítünk és magasztalunk, hogy egyetlen szent fiadat, aki mind halálig engedelmes volt neked, odaadtad a Golgota keresztjére, és általa kifizetted minden adósságunkat, eltörölted összes bűnünket, mint a felleget, és így utunk van ő rajta keresztül hozzád. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem hátráltál meg, nem fordultál el más irányba, hanem végig mentél fel a Golgotára, és kész voltál átvállalni minden bűnt, ítéletet, ami nekünk járt volna. Minden ítéletünket magadra vetted, hogy aztán majd az Atya elengedhesse, hogy átéljük a kegyelmet, amikor odaborulunk és segítséget kérünk, mert átéljük, hogy összeroskadunk a bűnterhe miatt, és nem tudunk vele mit kezdeni, képtelenek vagyunk új emberré lenni, képtelenek vagyunk megváltozni, új, jó, helyes irányba fordulni, és akkor te leveszed ezt a terhet rólunk, az Atya kegyelmet gyakorol érted, és szabadok lehetünk, mint Barabbás. Nem tudjuk, hogy ezt ő megbecsülte, vagy ugyanott folytatta, ahol abba hagyta, ment, szervezkedett, föllázadt és harcolt, vagy odaadta a szívét annak, aki meghalt helyette a kereszten. És köszönjük, hogy most keresel, hívsz magadhoz, hadd lássuk meg a csodát, ami ott történt, hadd rendítsen ez meg minket, és adjuk neked egy életre önmagunkat, hogy innentől kezdve már nem mi tervezzük meg a dolgainkat, hanem mindent bízzunk rád, hogy a te nyomdokaidban haladjunk a cél felé, az üdvösségre. És amíg ebben a földi világban járjuk utunkat, az legyen fény, legyen só, legyen élet, útmutatás a keresők számára, akik még nem találták meg az élet forrását, hadd beszéljen a mi életfolytatásunk rólad. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és kérünk szent lelked által, tedd élővé, hatóvá, az ígét, a szívünket pedig befogadóvá. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket így online formában. Egy év után ismét így ünnepelhetjük nagypénteket és húsvétot, de ne a körülményekre figyeljünk, hanem az Úrra, aki most is szólni akar hozzánk, hisz minden, ami történt, az értünk történt, hogy megmeneküljünk, hogy életünk legyen, és bővelkedjünk Krisztus által. Az ige, amelyre figyelünk, írva található János evangéliuma 19. fejezetének 16. versétől a 24. versig, majd azt követően a 28-tól a 30. versig terjedő szakaszban. Tehát Isten igéje János evangéliuma 19. fejezetének 16. versétől így szól most hozzánk. Akkor Pilátus átadta a főpapoknak Jézust, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, ő pedig maga vitte a keresztfáját, és kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt két felől, középen Jézust. Pilátus pedig egy feliratot is készített, és feltette a keresztfára. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták a feliratot, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézust megfeszítették, és héberül, latinul és görögül volt felírva. A zsidók főpapjai pedig azt mondták Pilátusnak: ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus azt válaszolta: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, vették a ruháit, és négy részre osztották. Mindegyik katonának jutott egy rész, és még ott volt a köntöse. A köntös pedig varrás nélküli volt, felülről aljáig egybeszőtt. Azt mondták azért egymásnak: ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Azért, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja: megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. Ezek után Jézus, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta: szomjazom. Volt ott egy ecettel telt edény. Egy ecettel átitatott szivacsot izsópra tűztek, és oda nyújtották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kibocsátotta lelkét. Kedves testvéreim, ma kaptam egy hírt. Egy olyan hírt, ami a nap híre. Ha mindenki hírt kap, az az első, reggel megnézzük az eszközeinket, milyen hírek, üzenetek érkeztek, és én is kaptam egy hírt, egy nagyon fontos hírt, ami nálam mindent visz, és a nap hírévé vált. Mondhatnánk, hogy a nap vezető híre. És ez a hír így szól: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, testvéreim, ez a vezető hír. Ez nagypéntek híre, és nem az, hogy vált kormány Szlovákia, nem az, hol tart a vírushelyzet. Úgy szerette Isten a világot. Ez a fő hír De vajon mi ezt halljuk? Vagy ma is csak azt halljuk, amit a világ felénk sugároz? És akkor persze, hogy depressziósak vagyunk, levertek vagyunk, nincs reményünk, mert nincs vezető hírünk. Testvéreim, ha többet nem vigyünk el annyit, hogy a mai nap, de az egész életünk vezető híre, hogy az Isten szereti ezt a világot, és odaadta érte egyetlen fiát. Kell ennél több. És a mai nap különösen erről szól, hogy odaadta Golgotára az egyetlent, a szentet, az igazat, akire még Pilátus is azt mondta, hogy nem találtam benne bűnt. Sőt, kicsivel később rámutat, és azt mondja, íme az ember. Az összevert, sok sebből vérző Jézus, akinek már a fején tövis korona van, akit így jutalmazott kora társadalma, hogy azért a sok jóért, amit tett, hogy a leprást visszaállította a társadalomba, gyógyultam, hogy a bénát talpra állította, Lázárt kihívta a sírból, ezért megkapta a jutalmat, tövis korona, majd kereszt. És Pilátus erre a Jézusra mondja, íme az ember, és igaza van. Mert Jézus az ember prototípusa. Jézus az igazi ember. Ő a minta. Azért adta ide az Isten, hogy az életünket hozzászabjuk. És ha őszintén rátekintünk, akkor azt kell mondani, hogy bizony leverjük a lécet. Én is. Hogy milyen messze vagyok én tőle. Milyen messze vagyunk tőle. Mert ha igazán el tudnánk mondani, hogy él bennem a Krisztus, amit mondott Pál, ugye Krisztussal együtt megfeszítettem, és élet többé nem él, hanem él bennem a Krisztus, akkor az azt jelentené, hogy ezen a földön sok Krisztusnak kellene járkálni, és krisztusi tetteket végrehajtani. Valami másnak kellene áradni, és ha visszagondolunk az elmúlt 2000 évre, micsoda tartalom, micsoda töltés lett volna, és jelent volna meg ebben a világban, ha valóban hozzámérjük magunkat, bűnbánatot tartunk, és azt mondjuk, gyere Jézus, lép be az életembe, élj bennem, mert én magamtól nem tudok olyan lenni, mint te. De az igazi élet az te vagy. Az igazi jó életforma az, amit te éltél. Mert Isten erre hív el. Ugye János evangéliumában korábban olvastuk, hogy majd még nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én. Hát ez lenne a nagyobb, a milyenkénél nagyobb, hogy átragyog rajtunk a Krisztus. Hogy azt tesszük, éljük bele a világba, amit ő élt. Ő élt bele. Tehát ez a nagyszerű hír. De testvéreim, nagy hír, vezető hír, hogy Krisztus meghalt a Golgotán, és talán úgy gondoljuk, hogy ennél már nagyobb nem is lehet. És van még egy ütősebb hír, egy még nagyobb, ami felülmúlja ezt, ami tulajdonképpen 19-re lap, húsvét, hogy Jézust kihozza az atya a sírból. Hát ez az ütősebb hír. Hogy az Isten legyőzi Krisztusban a halált, és akire azt mondták, hogy elrendeztük, beraktuk a sírba, és ott jó helyen van, mert az ember az Istent mindig be akarja rakni a sírba. Ugye az Isten halott. Ugye, az okos ember, a tudós ember megállapította, az Isten halott. Ugye? Van ilyen ideológia, betesszük a sírba, mert ugye, az a jó, ha ott van. Ott nem tud csinálni semmit, nem tud beleszólni semmibe, mert egy halott mit tehetne? És erre az Isten lép egy nagyot, és kihívja a fiút. És azt mondja, engem nem lehet ott tartani a sírba. Mert én vagyok ennek a világnak az ura, az életeteknek az ura is. De ez azt is jelenti, hogy titeket is ki tudlak hívni a saját életetek halott állapotából. Hát ez a mi reményünk. Hogy Jézus Krisztusban az Isten ki tud a saját sírkamránkból szólítani. A lelki sírkamránkból. Vagy kit, abból, ahova beszorította az életét, ahol úgy érzi, hogy nem tud már mozogni, más irányba menni. És Isten azt mondja Jézus által, hogy jöjj ki egy új életre. És ezt az életet ő általa, és ő vele vihetjük tovább egész a célig. Elítélték Jézust, és ott csatlakozunk, ahogyan látjuk, hogy Pilátus nem csak azt mondta, hogy íme az ember, hanem ő akarta védeni Jézust. És közvetlenül a mostani ige szakaszunk előtt Pilátus még próbál valamit tenni, és azt mondja nekik, mármint a főpapoknak, hogy a ti királyotokat feszítsen meg. És akkor egy döbbenetes hitvallást hallunk, egy döbbenetes vallomást. Ez valami olyan, amit Júdás tett, hogy elárulta Jézust. Azt mondta, hogy nekem ő nem kell. Nekem nem ilyen Krisztus kell, mint ő. Mi volt ez a döbbenetes vallomás? Amikor a főpapok, tehát a zsidó főpapok, a zsidó egyház vezető emberei, a bibliás emberek azt mondják, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Ez mélypont. Ez megdöbbentő. Az Isten népe vezetői, akik tudják, hogy nekik királyuk van, mert az élő Isten a királyuk. Gondoljunk vissza, amikor Sámuel próféta idejében Izrael népe eljutott oda, hogy olyanok akarunk lenni, mint a többi nép, és adj nekünk királyt. Hogy milyen nagy megrendülést okozott ez Sámuelnek. Nem akart királyt adni, oda ment Isten elé, hogy Uram, hát mi ez? Ne adj nekik királyt, hát te vagy a mi királyunk. És aztán Isten győzi meg, hogy hagyd. Nem téged utáltak meg, hanem engem. Igen, Isten Izrael népének a királya. És most ezek azt mondják, nem, nekünk nincs királyunk. Nekünk a császár. Döbbenetes. Döbbenetes, amikor az egyháznak nem királya, hanem császára van. Amikor a hívőnek nem királya van, nem Krisztus az ura, hanem a világ. Ez döbbenetes. És ezek még meg is vallják. Hogy nem, nekünk csak behódolnak. Csak azért, hogy Jézust elítélhessék. Behódolnak azért, hogy ne kelljen meghódolni a király előtt. És ez a gond. És ezért mondjuk, hogy a világ, ami császárunk, mert nem akarunk Krisztus előtt leborulni, átadni az életünket, hogy rendelkezz velem, Uram. Igen, rendelkezz velem. Innentől kezdve te vagy az én uralkodom, te vagy a főnök, te mondod meg, hogy mit tegyek, és ha éjjel csörög a mobil, és azt mondod, hello, Jézus vagyok, akkor pattansz. Mint ahogyha hogy éppen a munkahelyi főnököt csörget föl, és berohansz még szabad napon is. Hát ezt jelenti, hogy Jézus a király, hogy bármikor hív, a rendelkezésére állok. És nem azt mondom, hogy Uram, hát ne haragudj, de nagyon elfoglalt vagyok. Igen, az ember kimenti magát, mikor Jézus hívja, bocsáss meg, sokat dolgom, aztán tudod, baj van az egészségemmel, aztán hát már idős is vagyok. Csak testvéreim, ez mind szép és igaz, de majd egyszer zörget valaki, akit hugónak hívnak, a vezeték neve halál, és azt nem fogja meghatni semmi. Igen, halál hugónak mondhatjuk azt, hogy nagyon elfoglalt vagyok, nem fogja érdekelni. Mondhatjuk neki, hogy de várjál már, még nem láttam az unokáimat. Nem hat rá. Halál hugóra nem hat semmi. Ezért lényeges, hogy amikor Jézus hív, akkor azt mondja, jöjj, kövess engem. Akkor halljuk meg ezt a hívást. És induljunk el, kövessük őt. Igen. Ők a császár mellett tettek vallást, és el lehet gondolkodni a magunk csengében, hogy én ki mellett teszek vallást. Kiről szól a hitvallásom, az életem? Jézusról, vagy a császárról? Ezt követően átadják Jézust, hogy vigyék megfeszíteni, indítsák el a kereszt felé vezető úton, és azt olvassuk, hogy ő pedig maga vitte a keresztfáját, és kiment az úgynevezett koponya helyre. Ő pedig maga vitte a keresztfáját. Kicsit a szöveg azt sejtetné, hogy igen, oda ment és fölvette a keresztet, de ugye meg volt kötözve, rátették ezt a keresztet, de Jézus nem tiltakozott. Nem mondta, hogy már félholtra vertetek, nem bírom, nem akarom vinni, ártatlan vagyok, hanem vállalta és vitte maga a keresztjét. És ebből én azt láttam meg, hogy az Úr Jézus még most is, ebben az élethelyzetben is éli azt, amit tanított. Mert Jézus mindig éli azt, amit ő hirdetett. Mondhatnánk úgy is, hogy az ő életében, a földi életében is mindig vannak olyan állomások, amikor a tanításai megpróbáltatnak. És kiderül, hogy Jézus mindig éli. Soha nem cselekszik másképp, mint ahogy tanított, mint ahogy azt várta a tanítványaitól. Akár visszaemlékezhetünk a lábmosás történetére. Nem elvárta, hogy ő neki mossák meg a lábát, hanem szó nélkül odament, és sorba mindenki lábát megmosta, és ami a legmegrendítőbb benne Júdásét, az árulóét, és tudta, hogy Júdás elárulja őt, és nem hagyta ki. Tehát Jézus még az ellensége felé is jót tesz, ahogy tanította. Vagy majd, amikor a Getsemánéban elfogják, és Péter hősködik, mert ugye abban hősök vagyunk, amikor fegyverrel meg kell mutatni, hogy vagyunk valakik, és oda csap és levágja a szolga fülét, és Jézus meggyógyítja. De később a tűznél, amikor jön a szolgáló leány, ott már nem lehet csapdosni, ott már kard nem ér semmit, de nem is tud talpon maradni, nem tudja megvallani, hogy igen, Jézushoz tartozom. Jézus azonban viszi a keresztet, éli, amit tanított. Mit tanított? A kereszttel kapcsolatban azt, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Ezt tanította. És most megéli, most bemutatja, hogy így, gyerekek, így. Pontosan így. És ilyen keresztet. Mert ez a kereszt, ez egy kivégző eszköz. Ő azt veszi magára, amin meg fog halni. Amin az életét adja oda váltságul sokakért. Ez nem egy ékszer, amit föltesz magának. Nem is egy kitűző. Ezen meg kell halni. És meg fog halni. És a kereszt, ez ezt jelenti. Vedd fel a keresztedet minden nap, amin meg fogsz halni önmagad számára. Igen, a kereszt az az eszköz, az a hely, ahol én meghalok magam számára. Ahol az akaratom számára, a vágyaim számára meghalok, a kívánság számára meghalok. És már élek Krisztusnak és Krisztussal. Igen, a kereszt azért adatik, hogy ahogy Pál mondta, meg vagyok feszítve Krisztussal, és élek többé nem én. Hogy mi is ezt éljük át. Ezt jelenti a keresztet felvenni minden nap. Hogy vele együtt minden nap megfeszítetem, hogy ma is ne arról szóljon a napom, hogy én mit akarok, hanem arról, amit ő akar. És ha bennem él, akkor az ő akaratát megmutatja nekem. Viszi a keresztet a Golgotára, és ott megfeszítették másik két elítéltel együtt. Igen, két elítéltet feszítenek meg vele együtt, egyiket jobbról, másikat balról, Jézus van középen. Az a két elítélt, az bűnöző volt. Olyan emberek, akik Róma ellen lázadtak, újra előjön a kard, fegyverrel akarták megoldani, hogy Izrael szabad legyen, de egyszer túlerővel kerültek szembe, elfogták őket, halálra ítélték. És ott van a két joggal halálra ítélt között az ártatlan, a bűntelen, akit tulajdonképpen Pilátus fölmentett. A római bíróság fölmentette Jézust. Nem találtam benne bűnt. A latrok, ugye Lukács evangéliumából tudjuk, hogy az egyik, aki majd hozzáfordul, az elismeri, hogy jogosan vagyok itt. Az én életemnek, tetteimnek méltó következménye és büntetése a kereszt. Ezt hoztam össze, ezt érdemlem, de ő ártatlan. Még ugye a lator is kimondja. Tehát ott van az a középső kereszt, és ha ő úgy van ott, mint ártatlan, és mégis elítélik, akkor meg kell azt látnunk, hogy itt valami többről van szó. Többről, mint hogy tévedésből ítélték keresztre, itt az Atya akarata valósul meg. Mégpedig úgy, hogy az a kereszt is valakinek szólt. Az a középső kereszt nem Jézusnak, hanem Barabbásnak lett készítve, aki ugyanolyan jogosan ítéltetett el, mint a másik kettő. De őt szabadon engedték, Jézus a helyére került, és ezzel jelzi az Ézsaiás prófétánál olvasottaknak a beteljesedését, hogy Jézus a keresztre miattam, helyettem és értem került. hogy értem és értünk vállalta a szenvedést, és fizette ki az árat, hogy mi szabadok lehessünk, hogy legyen még esélyünk arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk, hogy visszafordulhassunk az Atyához, ahhoz az élő Istenhez, akitől az ember elfordult és elszakadt az Édenben. Jézus segít visszatérni. Az ő keresztje az, ami összehidalja a földet és a mennyet, az Isten világát az ember világával. Ha nincs a kereszt, esélyünk nincs arra, hogy Istenhez tudjunk eljutni, az Atyához. Ő a mi esélyünk, ezért jött, hogy ezt magára vállalja. Azért jött, hogy az én büntetésemet elhordozza. Mindez azt jelzi, hogy ahogyan a két lator jogosan van ott, úgy lennék jogosan én a középső kereszten. Én halálra ítélt ember vagyok, de azért élhetek, mert Jézus az én ítéletemet átvállalta. Természetesen ez nem megy automatikusan. Ehhez fel meg kell látni a halálos ítéletemet. Aki úgy látja, hogy az életében minden rendben van, az nem fogja a kegyelmet megtapasztalni. Mert kegyelmet csak az elítéltnek lehet adni. Ugye Barabbás is el volt ítélve. Egy hajszál választotta el attól, hogy őt végezzék ki. De mivel halálra ítélt volt, ezért kegyelmet kapott, amikor a nép őt kérte. És ezért fontos, hogy lássam, hogy ki vagyok én. Hogy utolsó elveszett bűnös vagyok, testemben kárhozott tüze sajom. Segítség, segítség, elpusztulok, mondja az ének. És ezt látom, akkor fölragyog a kegyelem, és úgy folytatódik az ének, hogy valaki hív, valaki vár. Jézus az, aki vár, hív ott a kereszten. Várja, hogy odaforduljak, fölnézzek rá, mint tette az egyik lator. Hát milyen döbbenet, hogy Jézus ott van, beszél a főpapokkal, Heródes királlyal, Pilátus helytartóval. Sok-sok ember látja, és csak az a keresztre feszített lator, aki hittel és segítséget kérve tekint rá, hogy irgalmazz nekem. Mi hogy nézünk Jézusra? Az a kereszt azért áll, hogy tekintsünk rá, mert ő a megoldás ma is. Igen, Jézus a megoldás. És azért van nagypéntek, hogy emeljük orcánkat, tekintetünket Jézusra, és tőle várjuk a segítséget. Mert olyan a mi életünk is, mint volt Izraelnek a pusztában, amikor megmarta őket a mérges kígyó, a vipera, és egyre másra hullottak el, és akkor Mózes Istenhez fordul, és Isten azt mondja, hogy készíts egy részkígyót, tűzd fel egy póznára, és aki föltekint a részkígyóra, az meggyógyul, miután megmarta a kígyó. Igen, ez a kereszt nekünk a megmenekülés helye. A bűn ellenszere Jézus vére. És hogyha rátekintünk hittel a Golgotán, meggyógyulhatunk a kígyómarásból, a bűnmarásából, a bűn mindenféle formájából, ami az életünket tönkre teszi. De nézzünk Jézusra, nem csak akkor, amikor a legnagyobb mélységben vagyunk, vagy átéljük tehetetlenségünket, vagy először bűnösségünket, hanem mindig. Mindig őre emeljük tekintetünket, amikor problémák vesznek körül. Bizony nagy a kísértés, hogy nem őre nézünk, hanem arra, ami körülvesz, arra, amit hallunk, amit látunk, amit mondanak. Nagyon megdöbbentő Izrael történetéből, szintén a pusztában, a napokban olvastuk, hogy Isten azt mondja Mózesnek, küldj ki 12 kémet Kánaán földjére, hogy nézzék meg, hogy majd legyen örömük, bátorságuk, amikor hallják a beszámolót, hogy igen, az egy fantasztikus föld, ott áldás van, és érdemes oda bemenni. Isten tuningolta, mi akarta a népét. És akkor elmennek a kémek, és amikor visszajönnek, olyan megdöbbentő, hogy tízen nem azt hangsúlyozzák, hogy milyen fantasztikus az a föld, és ott jó lesz, és meg fogunk ott jól élni, és Isten áldása lesz a miénk, mert Isten velünk van, és ha nekünk ígérte azt a földet, akkor meg is fogjuk azt kapni, ebben semmi nem akadályozhat meg. Mit csináltak? Nem a földet szemlélték meg, nem az Isten ajándékaiban gyönyörködtek, hanem azt nézték és térképezték fel, milyen nép lakik ott. Erősek, gyöngék, modern hadsereggel rendelkeznek. De ezt Isten nem mondta. Isten nem azt mondta, hogy az ott élő népek erejét vegyétek szemügyre. Mert ha arra néztek, elbátortalanodtok. Nem akartok bemenni. És nem így vagyunk mi is sokszor, hogy arra nézünk, amit magunk körül látunk, és elmegy a kedvünk, elfogy az erőnk, és úgy azt mondja, hogy rám nézzetek, mondja az Úr, és az ígéreteimbe kapaszkodjatok. Abba, hogy igen, ahogy tette Kálib és Józsué, mit mondott, jó az a föld, és legyőzzük őket. Olyanok lesznek, mint egy falat kenyér, mert velünk van az Úr. Hát ez a lényeg, hogy ő rá nézzünk, hogy vele menjünk az életünk harcaiba, vele menjünk és vegyük birtokba, amit Isten ígér. De és levesszük a tekintetünket Istenről úgy járunk, mint Péter. Mit mond neki Jézus? Mikor szól, hogy Uram, ha te vagy az, mondd, hogy menjek hozzád a vízen. Jöjj! Mondja az Úr. El is indul Péter. Látja Jézust és megy. És egyszer csak elkezd szétnézni, ott is hatalmas hullám, emitt is, hogy fúj ez a szél, abban a pillanatban süllyed. Abban a pillanatban süllyed. Ha levesszük Jézusról a szemünket és a problémát, a környezetet nézzük, akkor süllyedni fogunk. Lehet, hogy csak magunkba. Ugye? Besüppedek magamba. És aztán megyek, és adok munkát az orvosoknak, örülni fognak a patikába, mert én is fogyasztó leszek. De nem muszáj süllyedni. Ha ránézünk, nem süllyedünk. Na, tehát ott vagyunk, a középső keresztnél, Pilátus egy táblát szögez rá. És ez a tábla, ez nem Pilátus vallomása. Ugye már hallottuk a főpapok vallomását, azt mondták, hogy nekünk császárunk van, most már Pilátus vall. Mi a vallomása? A názáreti Jézus a zsidók királya. Ezt írja a táblára. Ez az ő vallomása. Illetve Jézust. Miért vallomás ez? Azért. Mert azt mondja, hogy a zsidók királya, tehát mások királya, és nem az enyém. Azt kellene megvallani, hogy igen, Jézus az én királyom. Ez egy negatív vallomás. Elutasítja Jézust, és azt mondja, hogy nem az én királyom. És mit mondunk mi? Kimondtam én már neki, hogy én Uram, én Istenem, és én királyom, és rád bízom magamat. Én a te alattvalód vagyok, a te szolgád vagyok, és szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Csak szólj egy szót, és én megteszem. Ahogy az a kapernaumi százados tapasztalta, hogy ha valamit akart és szólította a szolgáját, az rohant és azt kérdezte, hogy százados úr, parancs, itt vagyok, mit mondasz? És akkor elmondta, hogy mit akar, hozd ide a lovamat, parancs, százados úr, és hozza a lovat. Így vagyok én Jézusnak az alattvalója, hogy amit mond, azt teszem. Ugye a zsidókat ez fölbőszítette, de Pilátus már nem változtat, és most már Jézusra szegeződnek a tekintetek, és elindul a szenvedés, a haláltusa. Jézus is végig járja az ebből a testből való eltávozásnak az útját, és nagyon kemény utat jár be. Ez egy nagyon kemény szenvedés ott a kereszten, és olyan jó látni, ahogy meghal. Olyan jó látni, ahogyan meghal, hogy egyszerűen a békesség árad belőle, a megbocsátás. Nincs egy rossz szava senki felé, mert szinkronban van az Atyával. Ő ott tudja, hogy vele van az Atya. Míg Jézus szenved a kereszten, a kereszt alatt is történnek dolgok. És nagyon megrendítő, hogy hova is tud jutni az ember. Hogy mennyire át tud alakulni, és ki tud vetközni magából. Ezek az emberek már megszokták a szenvedést, a haldoklók hörgését, a káromkodást, meg mindazt a borzalmat, ami ott a keresztről szokott áradni. Mert ha Jézus csöndben is volt, de a másik kettő valószínűleg nem. Meg az a sok száz ember, akinek a kivégzésénél már ezek jelen voltak. Mennyire hozzá tudunk mi mindenhez idomulni. Egy idő után megszokjuk a rosszat, az embertelent. Persze lehet azt mondani, hogy á, dehogy, mi azt nem. Hát testvéreim, mi még jobban megszokjuk a vért, mint ezek a katonák. Mert ezek a katonák ki voltak oda rendelve, ez volt a munkájuk, aztán bevégezték, elmentek, és örültek, hogy túl vannak, mentek a söntésbe, és igyekeztek elmosni az emléket. Mi fordítva csináljuk. Belefáradunk a munkába, és az a szórakozás, az a pihenés, hogy odaülünk a tévé, vagy a számítógép elé, vagy a játékok elé, ahol gyilkolják egymást. Az az élvezet, hogy fölrobbantanak egy autót, és közben még lehet, hogy iszunk és eszünk. Ugye? És mi azt mondjuk, mi nem vagyunk olyanok. Dehogy nem. Dehogy nem. Vagy nem kell éppen filmet nézni, de vacsorázunk, és közben megy a híradó. És jelentik, itt földrengés volt, nem tudom hány ember puszul, de még egy falatot. Igaz? Hirdetik, hogy amott meg halálos betegség, mennyien meghaltak, most iszunk rá egy kicsit. Ugyanott vagyunk. És ami megdöbbentő még, hogy Jézus szenved, nem is foglalkoznak vele, mivel vannak elfoglalva, hogy osztozkodjanak még ott is. A nyomorban, a másik halála közben, még osztozunk. Még arra figyelek, hogy nehogy nekem kevesebb jusson, hanem enyém legyen. A borzasztó dolog. És még osztoznak, még a koncra figyelnek, nem látják meg az Isten gazdagságát. Nem látják meg az Isten országának a gazdagságát Jézusban. Elmennek mellette, vagy jobban mondva, ott vannak, csak nem veszik észre, mert a ruhák, a megfeszítetteknek még valami kis földi java, az vonza őket, meg sorsolni kell, kockázni kell, hogy kié is legyen a Jézusnak az a szép köntöse. Igen, És hányan megyünk el így az élet mellett, Jézus mellett. Lefoglalnak a mindennapi dolgok, a szerzés, az osztozás, az enyém legyen, a harc. Ugye, és volt egy ember, aki szintén így élt, dolgozott, még többet szerzett és osztozott. Mert mindig az volt a téma, hogy olyan jól mennek a dolgok, hogy tudok még nagyobb vállalkozást indítani, nagyobb csűröket építeni, és hogy látta Jézus, mindent megszereztél itt, de mégis bolond vagy. Mert a legnagyobb kincs mellett elmentél, az Isten kegyelme mellett. Elkérik még ezéjjel a lelkedet. És bizony, ott nem érdekes, hogy mit hagyunk itt a földön, hogy min veszekednek majd az örökösök, mennyi lesz majd a bankszámlánkon, ott nem érdekes. Az nem tud rajtunk segíteni. De az a Jézus, aki mellett most közömbösen elmentek, vagy közömbösen ültök a keresztje tövében, ő tud segíteni. Mert ő vállalja át az ítéletünket, ha kérjük. Aztán Jézus eljut a földi életének a végpontjára, lehajtja, azt mondja, hogy elvégeztetett, majd lehajtva a fejét, kibocsátja a lelkét. Vagyis a megváltás tökéletesen belet fejezve. Elvégezte, amiért jött, mert ő nem hagy fél munkát, kifizette az adósságot, eltörölte az adóslevelet az útból, és jöhetünk. És úgy olvassuk, hogy ezután lehajtja a fejét, kibocsátja a lelkét. Ugyanaz a szó, kifejezés van itt, hogy kibocsátotta a lelkét, mint amikor azt olvastuk, hogy átadják Jézust a katonáknak, hogy vigyék megfeszíteni. És ez számomra azt jelzi, hogy Jézus átadja lelkét az atyának. Átadja a lelkét. De nem csak úgy, hogy na, meghalok, hanem átadom a lelkemet. Az Istenre bízom. És ami üzenetként ebből lejött nekem, hogy Jézus stressz helyzetben is megtalálja a biztos pontot. Az atyát. Halálos, mondjuk így, fáradtságban, betegségben is van egy biztos pont, az Atya. Még a kereszten is megtalálja. És ezzel nekünk is bátorítást, biztatást ad, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, van egy biztos pont, az Atya, aki várja, hogy tegyük a kezébe az életünket. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy van nagy péntek. Köszönjük, hogy bármilyen borzalmas is az, de vállaltad, értem és értünk. Olyan jó látni, hogy te nem csak tanítottál, hanem élted is azt, és fölvetted magad a keresztet. Pedig az a kereszt, tudtad, hogy azt jelenti, hogy azon meg kell halni. És amikor nekünk is mondod, hogy vegyük föl minden nap a keresztet, akkor arra utalsz, hogy téged csak úgy lehet követni, ha minden nap halálba adjuk magunkat. Úgy nem tudunk követni, ha magunkat akarjuk megvalósítani, ha az akaratunk kezd diktálni, de azt kéred, hogy mindezeket halálba adva engedjük, hogy te élhess bennünk. Te tudod, hogy már megtörtént ez a pillanat, és megszülettél-e a szívünkben, te vagy-e már a királyunk. De add, hogy meghódoljunk előtted. Add, hogy mi azt tudjuk megvallani minden nap, hogy Jézus az én királyom. És óvd meg attól, hogy bármikor a világot, a császárt nevezzük királyunknak. És kérünk, könyörülj, hogy mi soha ne a körülményre, a környezetre, a minket körülvévő emberekre, dolgokra figyeljünk, hanem mindig rád. Mert ha környezetre vagy a hullámokra nézünk, meghátrálunk, vagy elkezdünk süllyedni, de azért is dicsőítünk, hogy te még akkor is kinyújtod a kezed és megragadsz, és nem engeded, hogy elvesszünk. Köszönjük, hogy még süllyedésben is kiálthatunk, hogy Uram, segíts! És add, hogy mindenek hozzád kiáltsanak, segíts! Az én életem helyzetében, bajában, a kilátástalanságomban segíts, Uram, és ne engedd, hogy elsüllyedjek, emelj ki, és köszönöm, hogy kifizetted az adósságom, és köszönöm, hogy hozzád mehetek ebben a helyzetben, amiben élünk a járvány idején is, hogy te tudsz minket magadhoz emelni, megerősíteni, tovább segíteni, hogy az életünk rólad tegyen bizonyságot. Kérünk, segíts, hogy amikor majd elfelé távozunk ebből a világból, akkor úgy menjünk, mint te. Hogy tudjuk, hogy te vagy a biztos pont, itt vagy, és rád bízzuk az életünket. De Urunk, ha lehet, kérjük, hogy jöjj vissza, és hagyd tudjunk téged várni, hogy majd veled mehessünk. Köszönjük, hogy te odafigyelsz ránk a tiéd imádságára, és kezedbe tesszük a betegeket, a gyászolókat, az életbe belefáradtakat, a szenvedélybetegeket, mindazokat, akik különféle megkötözöttségekben élnek, adj nekik szabadítást, teljesen új, téged követő életet. És így visszük eléd egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, legközelebb Húsvét első napján, vasárnap délelőtt 10:30-tól tartunk online istentiszteletet, és az istentisztelet keretében az Úr Szent Asztalát megterítjük, illetve kérjük, hogy ki otthon készítse el magának a szent jegyeket, hogy együtt majd a liturgia vezetésével a feltámadott Úr Jézussal való közösségben lehessünk. Ezt követően pedig Húsvét második napján, hétfőn délelőtt, szintén 10:30-től lesz az ünnepi istentisztelet. Áldott ünneplést, áldott feltámadási ünnepet, örömöt kívánok minden kedves testvérünknek, Isten áldásával.